Meg lettél szólítva, Csaba, mint Anitának a jegyese. Te neked ez hogy gyűrűzött be az életedbe ez a tisztaság?
Igen, sokkal gyakorlatiasabb okai voltak. A saját káromból tanultam. A nem sikerült párkapcsolataim után kellett elgondolkodnom azon, hogy vajon mit csináltam akkor rosszul. Alapvetően jó szándékú embernek tartom magam, tehát nem akartam én rossz úton járni, de mégis ha nem is igazán ismertem, hogy miről is szól a tisztaság, én is a mai fiatalok életét éltem, és valahogy nem sikerültek ezek a párkapcsolatok. És azon el kellett gondolkodnom, hogy vajon mi lehetett ez. Éreztem sokat, hogy a tisztaság terén azért van nekem még mit javítanom, és akkor került 2 évvel ezelőtt kezembe a Igazi Szerelem című könyv, és számomra azok a kérdésekre adott választ, ami szerintem minden fiatalban megfogalmazódik, 16 évesen rajta is van egy 16-os karika, ez minden fiatalban megfogalmazódik. Amikor én 16 éves voltam, akkor még nem voltak ilyen könyvek, nem kaptunk választ ezekre a kérdésekre, és most végre van lehetőség ezt kézbe venni, és megkaptam a válaszokat, és újra 16 évesnek éreztem magam, hogy most akkor szeretném újra kezdeni ezt a korszakot, bár most ugye 36 vagyok, tehát egy 20-assal lekéstem erről, de nem bánom, most próbálom újraélni azt, amit 16 évesen kellett volna elkezdeni, és most már igazán értem, hogy így ismerhetjük meg igazán a másikat, hogyha lehetőséget, teret adunk neki, hogy nem a szexre figyelünk, hanem a másiknak a lelkére. Anita szokta nekem viccesen mondani, hogy amikor megdicsérem, hogy de csinos, milyen jól néz ki, milyen jó az alakja, nagyon szép lányról van szó, és akkor mindig hozzáteszi, hogy hát köszöni a dicséretet, de a lelkét is néha dicsérhetném, hogy az emberként is hogy látom, és ez egy nagyon fontos üzenet számomra, hogy észrevegyük a lány mögött az ember, ne csak a szépséget lássuk meg, és számomra tisztaság ezt az üzenetet hordozza, hogy a másik megismerésének az útja. Mondhatjuk, hogy biztos út. Igen, ez az út az, amin megismerhetjük a másik embert, és nem a szexualitás, úgy érzem, elfedi, meg elvonja a figyelmet a másik lelkéről, és ezért tartom ezt nagyon fontosnak.
Igen. Herman, te maradtál még ki ebből a körből.
Én úgy találkoztam a tisztaság témájával, hogy mint barátaim és osztálytársaim vergődtek a rossz kapcsolatokba és a helytelen testi törekvésre, hogy akkor igazi a barátság, mondták, tehát akkor szedték fel a nőt, hogyha ma le is fektették, és a finomságára, az érzékenységre, a művész érzékére, az senki nem volt kíváncsi. A test az a fontos. És én ezt nem tartottam jónak, és nem tudtam megmagyarázni. Csak azt láttam, hogy ezután sírnak, mert előbb-utóbb kijött, hogy ez a kapcsolat nem működik, és fájdalmas volt az elválás. A test összekötötte őket, de lélekben nem voltak egymáshoz illőek. És volt, hogy már felnőttek voltak, volt, hogy már gyerekük is volt, és mégis vergődtek a testi kötöttségben, és a lelki kapcsolatok hiányában. Ugyanis ha test felé tereljük a kapcsolatot, akkor a lélek az valahogyan picit hiányt szenved. Sokszor nincs megalapozva, és ezt láttam. Bennem is vannak ilyen vágyak, és felnőtt fejjel lesz, nekem is le kellett küzdeni, hogy úgy közeledjek egy lányhoz, hogy annak az érzékenység érdekel. És akkor meglepetésre a Jóisten küld olyat, aki szépen fest, akinek nagyon jó az érzéke, költői érzéke, aki rácsodálkoz a világra, a Jóisten teremtett csodálatos világára.
Gyönyörűeket beszélsz, és nagyon köszönöm ezt a kört. A következő körben arról szeretnék beszélgetni a Csabával és a Anitával egy kérdés erejéig, hogy ők, mint jegyesek, ezt hogy élik, mióta élik, hogy tudják élni. Ez nyilván nem könnyű, nyilván a saját emberi mi voltotok miatt sem könnyű, és a környezet fogadtatása miatt sem könnyű. Erről beszéljetek egy kicsit, legyetek kedvesek.
Bármelyikünk ezt a tízre. Mert eleve így ismerkedtünk meg, hogy mi ezt tudtuk, hogy ezt szeretnénk így csinálni, hogy másképp szeretnénk. Hát nyilván a Csabi is elmondta, hogy neki is voltak olyan kapcsolatai, amik nem de zátonyra futott, és nyilván felszínes volt, nekem is volt ilyen. Tehát mi ezt tudatosan elhatároztuk, hogy ez így lesz, nálunk ez működni fog. Nagyon sokszor találkozom tényleg azzal a felvetéssel, hogy a környezet mit szól. Hát én büszke vagyok rá. Tehát, hogy ez, én nem érzem ezt cikinek, meg kellemetlennek. Mondhatnám azt, hogy ez egyfajta lázadás a jóért, ami nagyon fura, de tényleg így van. És hát küzdelmes, de nagyon sokat nem csak a másikról megtudunk ez idő alatt, hanem saját magunkról is. Azt vettem észre, hogy ezt már mondtam korábban is, hogyha a testemet nem adhatom oda, akkor te jó ég, mit adhatok még neki? Tehát, hogy annyira kiüresedik ebbe az ember, hogy nem ismeri fel, hogy mi az, amivel még boldoggá tehetek egy másik embert. Ott az életem szakaszán nyilván lesz, vagy az életem folyamán nyilván lesz még olyan szakasz, amikor nem lesz ott a szexualitás, és akkor is szeretném, hogyha boldog lenne mellettem a másik, és nyilván én is szeretnék az lenni. Ezeket meg kell találni. És ez az időszak, a jegyesség időszaka, ez erre tökéletes. Nagyon sokat megtudok róla, nagyon sokat megtudok magamról, de hát közösen haladunk ezen az úton, úgyhogy ha néha küzdelmes is, azért azon viszonylag könnyebb túlesni azért, mert a tisztaság az egy ilyen vezérfonál a kapcsolatunkban.
Csaba?
Én is kiemelném azt, ami óriási különbség a mostani kapcsolatunkban így a korábbiakhoz képest, hogy nagy benne a tudatosság. Tehát tudatosan törekszünk a másik megismerésére, odafigyelésére. Könyvet is olvasunk együtt, ami kifejezetten arról szól, hogy jegyeseknek párkapcsolatban milyen kérdéseket tegyenek fel egymásnak. Olyan kérdések vannak benne, ami eszembe nem jutna megkérdezni, pedig nagyon fontosak.
Tudsz egy példát mondani?
Olyan viccesnek tűnik, de családfát le kell rajzolni a másiknak, vagy saját magunknak a családfáját. Tehát talán az ember meg is feledkezik sokszor elmondani a családját. Aha, tehát ilyen alapvető dolgok, hogy ki honnan származik, a testvérek, egyéb rokonok, unokatestvérek, mik adódnak. Ezek nagyon fontos dolgok. Rengeteg ilyen kérdés van még, de főleg saját magunkról önismereti, ahogy az Anita is kiemelte, önismereti kérdések is vannak benne, hogy én mitől vagyok értékes, mik az erősségeim, mik a gyengeségeim. Ezeket is föltárjuk egymás előtt, és ezen az úton haladunk. Amit szeretnék még egy mondattal kiemelni, így a tisztasággal kapcsolatban, hogy én a saját életemen is érzem meg, amióta jegyességben vagyunk azon is, hogy a Jóisten minden egyes próbálkozást a tisztaságért sokszorosan megjutalmaz. Tehát mi azt szeretnénk itt tanúsítani és tanúságot tenni, hogy igenis megéri ez a küzdelem, tehát tényleg küzdelmes, nem mondjuk azt, hogy ez könnyű, vagy hogy néha nincsenek nehéz pillanataink ebben a tisztaság megtartásában, de hogy a Jóisten sokszorosan megjutalmaz ezt a próbálkozás meg küzdelmet. Tehát ez, amit mi el tudunk mondani, hogy megéri, mert ki kell próbálni, és akkor jön utána ehhez a kegyelem.
Így van, Anita?
Igen. Én annyit szerettem volna még ehhez hozzáfűzni, amit a Csabi mondott, hogy a környezetünk hogyan reagál erre. Érdeklődnek. Tehát akinek ezt elmondjuk, hogy ez létezik, és ezt így is lehet csinálni, nagyon sok érdeklődő van, mert tényleg mindenkiben ott motoszkál az, hogy ezt így lehetne csinálni, és érdemes. Csak mindenki nyilván elsőre nehéznek találja, de hát kaland. Úgyhogy
hajra. És utolsó gondolat még, hogy a párkapcsolatunkat egy ima kilenceddel kezdtük. Nekem ez egy újdonság volt, de azt hiszem, hogy megvan az eredménye ennek. Úgyhogy az ima sem maradjon ki.
Igen. Én azt javaslom, hogyha a könyvet említettél, akkor most említsünk majd meg, beszéljünk egy érdekes könyvről, mégpedig egy zene után, ami alatt mi fel fogjuk hívni Tomka Ferenc atyát, és az ő egyik könyvéről fogunk egy kicsit még beszélgetni. Hallgassunk egy kis zenét. Thank you.
lepazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szemmaró füstön szárítottam, bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Fogát, a vágy, mely idegenbe tévedt, most rezge meg bánás fog át. Várhattam volna még 10 évet, dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek.
Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió műsorát hallgatják. Ha minden igaz, akkor a vonalban van Tomka Ferenc atya, akit szeretettel köszöntök. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, én is nagy szeretettel köszöntöm a egész rádiót hallgatókat, meg az imént megszólaltakat.
Tudta követni atya a műsort idáig, tehát tudja, hogy miről beszéltünk, ahhoz akkor utalhatok rá.
Igen.
Igen. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy kezembe került a Biztos út című könyve, ami szerintem egy nagyon nagy hiányt tölt be a könyvpiacon, bár kétségtelen, hogy rengeteg hasonló könyv van. Azt szeretném, atya, hogyha egy kicsit be tudnám mutatni a hallgatóknak ezt a könyvet.
A könyvéről, amit én is a legjobb könyvként tartottam számon. Az, ami hiányzott, és nagyon sok papi és világi konferencián szóba került, hogy nem létezik tankönyv. És tankönyv jelleggel mondjuk serdülőknek meg itt. Serdülőknek könyv még létezik, de hogy lehet ezt tanítani? A szülők nem mennek róla beszélni, papok is sokszor nem, általában nem. Van, aki kevés igen. És mivel én ezt most már 30-40 évet csinálom az ifjúsággal, teljes megértést tapasztalozok a részükről, hogy kell értelmesen elmondani, vagy még inkább, hogy kell rávezetni őket, hogy a tiszta élet a legbiztosabb és a legértelmesebb út, amin járhatunk, leghasznosabb. Mai fiatal sajnos kevésbé izgatja azt, hogy a nemzet tönkre, vagy Európa tönkre, de az, hogy ő rosszul jár, az biztos, hogy izgatja.
Igen.
És ez kiderül a könyvből.
Nekem...
Tehát ez, hogy tanít. Tehát 8 találkozásra tervezve, ahogy én körülbelül 8 találkozáson, 9-10, de mondjuk 8-ba össze lehet foglalni, vezetem végig lépésről lépésre, talán így a pontja, hogy próbálják értelmesen a serzülők számára megközelíthetően fogalmazni, és leginkább, hogy minden beszélgetés, csoport beszélgetésből indul ki, ahol a téma egy olyan alapkérdése vetődik föl, ami a csoportbeszélgetés technikájának az alapszabálya, hogy beleirányítsa a tekintet a központba, de amennyit bír a fiatal, ő maga fogalmazza meg a választ.
Uh-huh.
Most ilyen rendszerben föl lehet építeni, a fiatal ezt csak azt mondja, persze órára kiegészítjük, vagy levonjuk a következményt ebből, harmadik, negyedik órán azt mondja, hogy hát ez teljesen így van. Tehát akkor a tisztaság az út. Ez az újdonság talán a könyvbe.
Nagyon jók benne a tanúságtételek, azok nagyon élővé és hitelessé teszik a könyvet, illetve vannak benne nagyon meggyőző statisztikák, atya, hogyha erről beszélne. Ez a hány házasság bomlik fel.
Ha messziről kezdhetem, először én lelkipásztor végig egész életemben fiatalokkal és fiatal házasokkal nagyon közeli kapcsolatban voltam. Ezért ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy szociológiát végzett egyetemi tanár is vagyok, hogy egész életemben szakmailag is dolgoztam, és kerestem a hit értelmességét általában, és jelen esetben a keresztény házassági magatartás értelmesen igazolható-e. Most érdekes talán a hallgatóságnak is, hogy a 80-as kommunista években volt egyszer egy nagy, sokszor volt ilyen most egy kitűzött cél, hogy most honnan rúgjuk az egyházat. Akkor éppen ez volt, hogy az egyház ezzel a kezdődött a szexuális forradalom már akkor vagy folytatódott, és akkor ilyen minden oldalról, minden újság, hogy egyház nem tud válaszolni, ez a szexuális elképzelés, amit mondanak, a fiatalokat csak kényszerpályára terelik meg Kínba, akkor nekifogtam, mint szociológus, de azért bele kellett másom, egy fél évig dolgoztam rajta, és írtam a Wikipédiában 2 folytatólagos tanulmány, amely néven nevezte a kor nagyjait, akik ma is élnek még, tehát pszichológusok, szociológusok, és szakmailag levezettem, hogy ha ezt jól csinálják, akkor nálunk a házasságok aránya és a bomlások aránya sokkal jobb, mármint, hogy szinte nincs, ha nagy, amennyivel jobban készültek a fiatalok, annál kevésbé bomlás, összehasonlítottam a fennálló bomlási arányokat, a gyermekszám. Vannak ilyen kiegyensúlyozottsági mutatók a házasságban, hogy azok mennyivel jobbak. Érdekes volt, hogy a visszhang támadást vártam, egy csomó újság a valóságtól a világosságig, akkor az a kommunista volt. Egy ilyen pici várvonogatás, de hát ha így mondja, végül is ebben igaza van, ez volt a végeredmény. Na most a könyv is erről szól, hogy értelmesen, anélkül egy szó tilalmat mondani, egyház mit tilt, vagy mit ír a Biblia, még írom, hogy mit ír a Biblia, de nem az az alapelv. Az elv, hogy ez számodra értelmes. Na most röviden a számokra, amit teszed kérdezni, tehát a úgynevezett szexuális forradalom a 60-as, 70-es évektől azt kérdette meg, hogy felszabadítjuk az ifjúság szexuális életét, ettől kezdve jobban megismerik egymást a próbaházassággal, boldogabb lesznek és jobbak lesznek a házasságok. Ez volt a meghirdetési jelszó. Ezért én a második fejezetbe, a könyvbe, ifjúságnak levezetem, hogy a válások száma megnőtt, házasság nélkül együttélések száma megnőtt, a halálosan sebzett gyerekek száma a válások következtében megnőtt, a születési ráta lecsökkent, a házasságnak a boldogsági mutatója nagyon leestek. Hát mindenki rosszul járt. És miközben érdekes, hogy Magyarországon a népesség, ifjúság jó része is szeretne boldog házasságot kötni, bevették azt a maszlagot, ezt ma azért sok jó szociológus elmondja, hogy ezt a maszlagot hogy ehették be, hogy a próbaházasság majd jót fog tenni. Jól hangzik egyébként, de szám mutatja, hogy a próbaházasságoknál sokkal jobb arányban bomlanak, mint akik egyenesen házasságot kötöttek.
Igen, a könyvben ez benne van.
Ilyen tények következnek, amit a fiatalok tátott szájjal hallgatnak, ez érdekes. És akkor így megy lépéstől lépésre tovább,
Mielőtt tovább mutatná a könyvet, a Lajos atyának lenne ehhez az elhangzottak valamelyikéhez reflexiója.
Szeretettel köszöntelek, drága atyám.
Drága atyám.
No, szóval, ugye én is nézegettem a könyvet, és úgy érdekesnek találtam, hogy mertél szembenézni azzal a kérdéssel, ami, hát, amivel minket újra meg újra, hát nem jó mondom, de azért így van, hogy nyaggatnak, hogy hol a határ, hogy most meddig lehet menni, hol a bűn, meddig nem bűn, mi, és akkor hát erről még szóljál pár szót, hogy megnyugodjanak, jó?
Hát ez, amit a legtöbb kritikát vártam, én azonban leírom a könyvembe azt, hogy akik úgy készültek, te ismersz engem, mert valamikor még a földeleti munkában, a nagymamoros alapításánál is ott voltam melletted, ti voltatok az alapítók. Szóval azok a belső házastársaim, és jóval 100 fölötti házaspár, ott 100%-ig egy esetben ment betegség és idegbaj következében szét a házasság. Ilyen nincs. Pontosabban van. Tehát ha jól készülnek, azt bizonyítom a könyvbe, és eléggé meg is okolom, és eléggé megérti az itteni fiatal. Megkérdem, az a gyerek, akit te ma kézen fogva látsz 16 éves korodba, aztán két átölel a vállát, az pár hét múlva mit fog csinálni a szobájába kettesbe? Megbeszéljük a hittanon.
Rózsafüzért fog mondani.
Nem tudom, hogy megnéztétek-e, rémítő szám, most jelent meg a 2010-es ifjúsági szexfelmérés 14-től 18 éves közöttiek. 18 évre 95% elvesztette a szüzességét. Rémítő.
Igen.
A magyar nevelés eredménye. Mi viszont ti, akár átest valaki is újrakezd, akár nagyon sok fiatal tisztán nőtt fel, és olyan gyönyörű házassága van, hogy a fiatalok elé odaállíthatom az órába, és jön minden órára egy fiatal pár. Elmondja, hogy mit küzdöttek, de látják rajtuk, hogy ragyogó házasságok. A szívük egy. És ezt írom le a könyvbe.
Atya, miért inti óva a serdülőket a szexuális élettől? A könyvben lévő indoklást szeretném, hogyha elmondaná és megosztaná a hallgatókkal.
Vegyük egyszer, még egyszer a statisztikát, hogy már a 2004-es felmérésben az volt, hogy 18 és 24 év között az ifjúság 95%-a átesett szexuális kapcsolaton. A 14-től 18-ig akkor még kb. 50%-a volt csak. Most már is felment 90-re. Ez a félelmetes része. Azt mondom, hogyha egy fiatal, és ezt minden szülőnek is mondom, és minden papnak mondom, hogy egy hegytetőn, ahol nem csúszik a jég, lehet sétálni. Amikor leesik az eső, és jégpálya van, és jobbra-balra 1000 méteres szakadék, ott kapaszkodni kell. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt ugyanaz a váll átkarolás kevésbé volt veszélyeztető, vagy 40 évvel ezelőtt, mint ma. Mert ma mindenki tudja, hogy mi fog kijönni belőle, és a mozdulata is arra visz, hogy az jön ki belőle. Ha a férfi megtanulj a szíve mélyig szeretni a nőt, nem csak testtel, azután a boldogok lesznek lelkileg is, meg testileg is. Akik megszokják, hogy eleinte kisebb, de a mai világban a statisztikák látjuk, hogy ez a 18 évesig, 19 évesig 95% átmegy a testi egyesülésen a felmérés szerint. Ezt hallja, ezt látja mindenkitől. Én is ezt látom hozzám kerülő katekumenektől. Mindenki átment. Aki nem nálunk nőtt fel, mint fiatal. És a fiatalok is tudják. Ez azt mondom, hogy nézd, egy csúszós jégpálya, inkább vigyázz, ismerkedjetek, keresitek az útját.
Igen.
Házasságok születnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy időt szántatok erre, tanúságot tettetek, és beszélgettetek, és lehetővé tettétek a hallgatóknak, hogy erről az érdekes témáról halljanak. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hírek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Stasznyi Eszter.